Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál az adás szerkesztője Nagybodó Tibor. Ma is Erdővidékről, egészen pontosan Köpecről köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbe zárt múltunk hallgatóit. Nagy Károly az Erdővidéki Református Egyházmegye volt esperese, már többször volt az adás meghívottja. Többek között tőle tudtuk meg, hogy a román királyság címere egy magyar ember munkája, de beszélt még a műsornak az itteni tatárjárásról, a település templomáról, és nem utolsó sorban a falu történetéről is. Ezt figyelembe véve, ezen a héten még erre a célra használjuk a Kőbe zárt múltunk perceit. A mai témánk az éhínség évei háromszéken. Nagy Károly az Erdővidéki Református Egyházmegye volt esperese, már itt is van a mikrofonunk előtt. Hölgyeim és uraim, ha tehetik és ha gondolják, hallgassák meg a mai Kőbe zárt múltunkat is. Azonnal kezdünk.
A Kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbe zárt múltunknak.
Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonja előtt Nagy Károlyt, az Erdővidéki Református Egyházmegye volt esperesét. Tiszteletes úr, békesség Istentől!
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, most már negyedik alkalommal, és mivel még a műsor kezdetén vagyunk, kihasználom az alkalmat, nehogy a végén időnk ne maradjon, és el is köszönök mindenkinek mindenben a legjobbakat kívánva. Azzal a reménységgel, hát ha sikerült, a kőbe zárt múltunk néhány kiszabadított szegmense által felkelteni az érdeklődést tájegységünk iránt. Kívánom, hogy ez az adás addig éljen, amíg van még kőbe zárt múlt.
Esperes úr, az eddigi adásainkban elmondta többek között azt is, hogy a román királyság címere egy magyar ember munkája, de beszélt még a műsornak az itteni tatárjárásról, és amint azt már jeleztem, nem utolsó sorban a falu történetéről is. Legutóbbi beszélgetésünk végén a templom három harangjáról szólt, de arra, hogy ezek az értékek mit is hirdetnek, már sajnos nem jutott idő. Javaslom azt, hogy folytassuk akkor innen a mai kőbe zárt múltunkat.
A köpeciek a három harangjuknak neveket is adtak, és pedig a hit, remény és szeretet hármas elnevezését, melyek nem csupán fogalmakat jeleznek, hanem a keresztény élet hármas kötelékét is magukban hordozzák. A harangok hangja tulajdonképpen üzenetet is közvetít, mert Vivos Vocco hívja az élőket, Mortuos Plango megsiratja a holtakat, és Fulgura Frango megtöri a villámokat. Ez utóbbinak tudható be, hogy nagyon sok településen, amikor népiesen szólva nyári időszakban ítéletidő kerekedik, akkor hosszabb időtartamban harangozni kezdenek, azzal a gondolattal, hogy a harangok zúgása elűzi, szétoszlatja a fellegeket, s így a falu és határa megmenekül a jégveréstől. Különben a harang vészjelző, de egyben összetartó erő is.
Tiszteletes úr, Csaba nevű hallgatónk kérdezi, hogy mit kell tudni a köpeci akasztófadombról és a székely rendhagyásról?
Na, ez nem könnyű kérdés, sőt nem is egy, hanem kettő. De nem kerülöm meg egyiket sem. A köpeci régi határnevek tanúsága szerint a 19. századot megelőzően a falu határában Miklósvár felé való fordulóban azon a helyen, amelyről a düllőt akasztófa dombként elnevezték, állt az akasztófa. Bizonyára a két falu közösen használta. Az akasztófa a gonosztevők elriasztására alkalmazott büntető eszköz. Nem csak Köpecen, hanem a legtöbb helyen megtalálható volt, intőjelként kemény igazságszolgáltatás céljából is. A régi magyar jog szerint nem csak a király, hanem kiváltságos előkelők is hozhattak halálos ítéletet, és állíthattak fel akasztófát birtokukon. Ez már második Ulászló király idejéből is ismeretes, akit marhalopáson, hitszegésen, hűtlenségen, gyilkosságon értek, arra halál várt. Itt zárójelben elmondanám, hogy bizonyára Petőfi Sándort is ez ihlette meg, amikor megírta a Fürdik a holdvilág az ég tengerében című versét, ugyanis ott a haramia az erdő sűrűjében mélázva így gondolkodik, miért vetettem fejem tilalmas dolgokra. Aztán levonja a végkövetkeztetést, hogy jó lenne a rabló társaktól megszabadulni és hazamenni, de nem lehet, mert otthon az akasztófa várja. A vétkes életét örökös jobbátsággal megválthatta, de azzal a feltétellel, hogy maradékai is jobbágyok lettek. Az idegent elítélték és felakasztották, ha tolvajláson kapták. Tehát az akasztófa erkölcs szabályzó is volt. Köpecen nem találtam erre vonatkozó ítéletet, de a Köpecre is bebíró Vargyasi Dániel Mihály históriájából, aki földesúr volt, ismeretes egy Kis Imre nevezetű személy, aki örökös jobbágy lett, megmentve életét az akasztófától, mert ludat lopott. Aztán az is tény, hogy a második Rákóczi Ferenc vezette Kuruc szabadságharc idején a Brassóban állomásozó német-osztrák generális az időközben kitört pestis járvány miatt parancsot adott ki, hogy a helységekben állítsanak fel akasztófákat, és aki pestises helyről megy egy másik településre, az akasszák fel. Minden bizonnyal Köpecen is ezt a célt szolgálta az akasztófa. A második kérdésre vonatkozóan, a székely rendtartással kapcsolatosan azt mondhatom, hogy hatalmas anyagot tartalmaz, ezért csak szemelvényesen szólok. Viszont ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el Imre István történész rendtartó Székely falu című könyvét, de legalább lapozzon bele, és akkor betekintést nyerhet a hasonló életvitel tekintetében a székely falvak bíráskodásaiba, falugyűléseibe, a faluszékek, az úgynevezett hetente tartott törvénynapok ítéleteibe, határozataiba, a különféle peres, vitás ügyek rendezéseibe, abban a hármas vonatkozásban, hogy a közösség szabadparaszti, jobbágy és szabadparaszti, vagy csak jobbágy falu volt. Nagy kár, hogy a falu közösségek rendtartására vonatkozó jegyzőkönyvei többnyire elpusztultak a közös és sajátosan kiegészített falu törvényekkel együtt, mert ez jelenthetne ma is egy olyan életrendet, ami igazi önkormányzást biztosíthatna a székely településeknek. Egy lapszél jegyzeten találtam ezt a felírást, hogy Köpecen a rendtartásra vonatkozó törvényeket, protokollumokat, jegyzőkönyveket sajnos az üzletben csomagolásra használták, a mészárszékben pedig a hús becsomagolására. Beszélgetésünk kezdetén mondtam, hogy Alsó Csernátonban születtem. És így a kérdés záradékaként hadd említsem fel, hogy a paraszti rendtartásról az 1700-as évek végén verses formában mit írt a falu notáriusa. A mi jóatyáink, a jámbor régiek a törvényt mondották a város lelkinek. Annélkül fennállni nem lehet senkinek, szükséges hát lenni falu törvényinek. Köpecen már 1635-től falusbíró és falu tanács működött. Ezt a tanácsot kezdetben egy provinciális bíró vezette, ez azt jelenti, hogy a birtokos nemes nevezte ki egyik jobbágyát, azért, hogy tulajdonképpen az ő érdekeit képviselje. Később már kettős bíráskodást találunk, amikor a Kéták nevű katonaság, a határőrség is küldött egy személyt ebbe a tanácsba. Ezt nevezték katona bírónak. A két bíró mellett működtek az úgynevezett hütösök, akiket szintén a falu közösség választott. Ez lenne a székely rendtartás. A kérdés viszont érdekes arra vonatkozóan, hogy mit jelent a székely rendhagyás. Nos, ajánlom, hogy a mostani időben figyelmesen kövessük a településeink életét, és észrevételezni fogjuk, hogy a rendtartás helyett sajnos ma a rendhagyás az ismeretés.
A mai adás témája az éhínség évei három széken. Meg kell említsük az 1718-as évet. Dokumentumokból tudni, hogy ezen a vidéken, vagyis a Székelyföldön 18 hónapig nem esett az eső. Ugyanitt említést tehetünk arról is, hogy az említett évben, tehát 1718-ban gerencén emberhúst mértek a hentesboltokban.
Igen. Berez Gyula Háromszék Vármegye Népoktatási Intézményeinek története című munkájában tesz említést arról, hogy az 1717-18-as esztendőkben nagy megpróbáltatás érte a lakosságot, mert 18 hónapig a krónikások szerint egyetlen csepp eső nem esett, hó nem hullott, sőt még harmat sem lett, ami hatalmas szárazságot eredményezett. Így egész Székelyföldön bekövetkezett a nagy éhínség. A Balkánról behurcolt pestis járvány még tetézte a nyomorúságot, s a kettő együtt sok áldozatot követelt. Egyes helyeken a lakosság kétharmadát is elvitte. Cserei Mihály történetíró azt írja históriájában, hogy Ajtán és Ágoston falván majd többnyire a pest is minden jobbágyomat elvitte. A nép Mirinynek nevezte a betegséget, s ahol felütötte a fejét, ott a falut tövissel kertelték el, se ki, se be alapon. Köpecen, hogy hány áldozatot követelt, nem tudjuk, mert az anyakönyv vezetés csak később kezdődött el 1764-ben. Viszont Hermányi Dénes József írja le naplójában, aki udvarhelyi diák volt, és gyalog érkezett haza Középajtára, hogy ott már 270 áldozata volt a betegségnek, aztán a kántor is elkapta, aki belehalt a betegségbe, s vele megszűnt a betegség is. Tény, hogy a kettős nyomorúságban az akkori gubernium semmit nem tett a székelység védelmére. Csupán a jövésmenést tiltotta meg, harangozásokat rendelt el, s hetente egy napi böjtöt. Ez utóbbit könnyű volt megtenni, mert élelem nem volt, s talán a betegség terjedését az is fokozta, hogy a szegényebb réteg már a macskákat, kutyákat is elfogyasztotta, magyaró ajból, galagonyából, füstfakérekből sütött magának kenyeret. Sőt, az anyák a csecsemőiket is megetették nagyobb gyermekeik életben tartásáért. Az éhínség idején gerencén a pestisben elhaltak emberhúsát is kimérték és elfogyasztották. Mindezeket Gáspár József köpeci tanító helytörténész egyik írásában olvastam, aki szintén más leírásokat idézett, köztük Bot Péter magyar igeni lelkipásztorét, aki ismerte ezt a helyzetet, hiszen felső háromszéki születésű felső csernátoni volt.
A település temetője. Vannak-e itt kopjafák, kőkoporsók, tumbák? Ezt azért kérdem, mert tudomásomban arról, hogy a falunak volt még egy régebbi sírkertje is. Egyáltalán mit kell tudni a legrégebbi nyughelyekről?
Az igazán régi nyughelyek már nincsenek meg, mert a falu egykori temetőjét a mai templom és felekezeti iskola kertjei képezték. Oda temetkeztek évszázadokon át a köpeciek, míg aztán Mária Terézia rendeletére a temetőt a falu központjában fel kellett hagyni, és így került a falu szélére, a Miklósvár felé vezető út mellé a Kallertombra. Így aztán tumbák, kőkoporsók nincsenek. Viszont voltak kopják, és hála Istennek az utóbbi időben ezeknek száma megszaporodott. Hogy a templomkert régi temetkezési hely volt, az semmi nem bizonyítja jobban, mint az a feljegyzése Máté Sámuel lelkésznek, köpeci papnak, hogy 1782-ben, 12 éves korában eltemettem unokámat a templom keleti ablaka alá, aki bizonyára skárlátban halt meg. De ezt a tény megerősítetett torony és kőfal építésének idejében is, amikor a fundamentum ásásakor csontokat találtak, melyeket tisztességgel elföldeltek egy erre a célra ásott sírban. Az új temetőben, melynek egyik része egyházi, másik köztemető, lelkipásztorok, katonák, jegyzők, tanítók sírjai találhatóak, és még sokan mások nyugszanak a boldog feltámadás reménysége alatt.
Tudomásom szerint pár évig Benkő József is szolgált Köpecen. Mit kell tudni erről az időszakról?
Benkő József mindkét szolgálati helyemen korai elődöm volt. Ugyanis 1780-ban rövid ideig az Erdővidéki Egyházmegye espereseként szolgált, 1793-tól 1799-ig pedig köpeci lelkipásztor volt. A köpeci esztendők voltak azok az évek, amikor tulajdonképpen ez a híres, tudós ember meghasonlott önmagából. Én a meghasonlás éveinek nevezném. De legyen szabad azt mondanom, hogy életét tekintve több a fény, mint az árny. Tudjuk viszont azt, hogy a köpeci lelkipásztorsága idején ő volt az, aki 1794-ben megírta az engedélyeztetésre vonatkozó felterjesztést az akkori gubérniumhoz, hogy a templomot bővíthessék. A munkálatot viszont már nem ő végeztette, mert az akkori püspök egy segédpapot nevezett ki segítségképpen melléje Székely Márton személyében. Benkő József volt az, aki a köpeci temetőben meghonosította az ecetfát, ugyanis annak kérgének kivonatával lehetett a bőrcserzés munkáját elvégezni. Egy szabályzatot is készített az egyházi erdők használatáról 15 pontban, amelynek a lényege az, hogy a hívek építési fa szükségleteit miképpen biztosítja az egyházközség, különösképpen veszedelmek tűzvészek után.
Tiszteletes úr, ön több mint 20 éven keresztül volt az Erdővidéki Református Egyházmegye esperese, és a gyülekezetet nem kevesebb, mint 36 évig szolgálta. Mi volt az esperesi szolgálatának legszebb, ugyanakkor a legtermékenyebb periódusa, és mit élt meg úgy, hogy azt nem sikerült véghez vinni?
Először is nem gondolom, hogy nekem lenne a tisztem értékelni szolgálatomat. Hadd tegyék meg ezt, majd egykor mások. Másodszor, ha válaszolnom kell, akkor legyen szabad a lelkészi és esperesi szolgálatomat egybe vonni, mert a teljes lelkészi munkámnak több mint a felét esperesként is végeztem itt Erdővidéken. Tudtommal a legtöbb ideig mindkét református egyházkerületben. Ezen kívül 12 évig voltam igazgatótanácsos, 6 évig zsinati tag, ahol egyben a fegyelmi bizottság elnöke is mindvégig. Lelkészi szolgálatomat úgy szólván a nulláról kellett kezdenem, az esperesi munkát úgy szintén, amíg szellemi, lelki és anyagi vonatkozásban is eljuthattunk egy bizonyos szintre, beleértve az intézményes vonatkoztatást is. Megelégedéssel adok hálát Istennek, hogy mindenekben megsegített. Erőt, kitartást, türelmet és bölcsességet adott. Mindig a szolgálat és a szeretet hatalmával, s nem a hatalom szeretetével cselekedtem. A latin mondás szerint non videre sed esse, nem látszani, hanem lenni. Ez nem azt jelenti, hogy elbújtam volna az ujjam mögé, amikor nagyon nehéz és kényes döntéseket kellett hoznom. Ellenkezőleg szívesen fogadtam a kihívásokat, akár próbatételként is. És valahogy mindig sikerült jól megoldani a felmerülő problémákat. Fontosnak tartottam a mérlegelést, mennyit használ vagy árthat. A hasznosat választottam. Sokszor fülemben csengett egyik kedves gyülekezeti tagunknak a mondása. Tiszteletes úr, bizonyos dolgokban nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség. Tehát summa-summarum sok szép eseményt értem meg mindkét helyen, le is írtam mind lelkészi, mind esperesi szolgálati időmnek jellegzetesebb dolgait a Historia Domusokban, mint egy 160 oldalnyi terjedelemben. S nem hinném, hogy lett volna olyan dolog személyemet illetően, amit sikertelenségnek könyvelhetnék el. Mindig igyekeztem a rendet, a törvényességet betartani, segítőkész, figyelmes, megbízható, olykor kedves lenni, nem várva ezért sem hálát, sem köszönetet. Minden Isten és ember szolgálatban álló embernek szüksége van a jól meghatározott keresztény értékrendre. Mert aki ezt a régi gyepüt elhányja, az könnyen megmarhatja a kígyó. Végezetül hiszem és vallom, elég volt nekem az Isten kegyelme. Az ember a szolgálatban két dolog közt választhat. Alkot vagy pusztít, gyűlöl vagy szeret. Én az alkotást és a szeretetet választottam. A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak. Én úgy érzem, jól választottam.
Tisztelt hallgatók, sajnos a kőbezárt múltunk végéhez értünk. Köszönöm a megtisztelő figyelmet Nagy Károly, az Erdővidéki Református Egyházmegye volt esperese nevében is. A ma déli gondolatunk most sem maradt ki, ezennel a Legenda című filmből idézek. Nem dönthetünk, elfogadjuk-e az életünket, nincs választásunk, ránk kényszerítik. De mi dönthetünk, hogyan éljünk, vagy hogyan nem? Ez is egy választás. Az elmúlt percekben innen az Erdővidéki Köpencről Nagy Károly nyugalmazós esperes református lelkipásztort és az adás szerkesztőjét Nagy Bodó Tibort hallották. Én legközelebb kedden este a digitális világgal jelentkezem. Hallgassák addig is a Marosvásárhelyi Rádiót, további szép napot kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.